Dr. David R. Hawkins tanításai, elmélkedések a spirituális igazságról és a megvilágosodásról. Ez volt az egyik könyvcím, ami az ünnepi könyvhét keretében a Vallásszabadság házában terítékre került. Egy nagyon széles téma, amelyen sokan vitatkoznak, és nagyon sok vitatható elmélet is van, nagyon sok megfontolandó is van. Mindenféleképp az emberi tudás egy olyan rétege, amit érdemes megközelíteni. Én személy szerint nem tudok semmit a szerzőről, éppen ezért kérem Rácz Attilát, aki a kötetet bemutatta, hogy hozzon közelebb bennünket ehhez a világhoz, amelyet sokan vitatnak. Én nem fogok állást foglalni. De azt sem fogom kétségbe vonni, hogy az egyén és az emberi társadalom jobbulását szolgálja az, vagy szolgálna az, hogyha valóban tudnánk követni azt, amit életviteli tanácsok tulajdonképpen. Az ember önmegvalósítása, a boldogság, az elégedettség, az egészség, egyáltalán a lét értelmének a valamilyen fokú meghatározása és elhelyezése. Erről szól, azt hiszem, nem? De induljunk ki onnan, hogy ki is David R. Hawkins.
David R. Hawkins amerikai pszichiáter, addiktológus, csoportterapeuta, spirituális tanító, aki egy sajátos spirituális utat dolgozott ki, amit elkötelezett non-dualitásnak nevezett el. Ez azt jelenti, hogy elköteleződünk az igazság iránt úgy, hogy meghaladjuk a kettősség állapotát, kilépünk a dualitás állapotából.
Ez mit jelent konkrétan? Mert hogy kettős énünk van valamilyen módon, azt tudjuk. Csak ez valakinél markánsabban jelenik még, valaki pedig úgymond elnyomja magába. Vagy nem erről szól ez a dolog?
Hát az ember az illúziók világában él. Azt hiszi önmagáról, hogy ő egy különálló entitás, aki cselekszik, gondolkodik, döntéseket hoz, akinek érzelmei vannak, és emlékei, vágyai vannak, és ezzel azonosul. És kialakul egy hamis identitás, ami minden emberi szenvedésnek a forrása. Mert ugye a történet Ádám és Évával kezdődik, amikor ugye a kiüzetés a paradicsomból allegória szemlélteti azt, hogy az ember ugye az egység állapotából, amikor megvolt minden úgymond, és nem voltak vágyai, nem kellett gondoskodjon magáról, ugye egy paradicsomi állapot, és ugye bűnbe esvén belépett úgymond a dualitás állapotába. Ez az allegória. De valójában az ember tényleg a dualitás állapotában van, és elszakadva érzi magát a forrásától, a teremtőjétől. És emiatt egy szüntelen félelem húzódik meg az emberben, és ugye ott van a halálfélelem, ugye minden félelem forrása a halálfélelem, és...
Halálfélelem talán éppen azért, mert tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy mi az a halál, mert ugye az egy folyamatnak a véges, egy másik folyamatnak a kezdete. Aztán, hogy az a másik kezdet az mi, azon már sokan vitatkoznak. Mert ugye semmi sem vész el, csak átalakul. Ez az anyagi megközelítés, és akkor van a spirituális megközelítés. Én nem tudom személy szerint, hogy melyik mi, és nem tudom elválasztani.
Igen, hát van az energia megmaradásának a törvénye, az anyag megmaradásának a törvénye, ez nyilvánvaló, ezt a tudomány ezt igazolja. De ugyanakkor van az élet megmaradásának a törvénye. Tehát mivel az élet nem az anyagból ered, hanem az élet forrása maga Isten, ezért az élet maga elpusztíthatatlan. Tehát formát vált, dimenziót vált, és nincs olyan, hogy halál. Az én identitás az megszűnhet, de valójában az élet maga az nem tud megszűnni. Tehát az örök, mivel a forrása is örök. Tehát ha mi emberek,
mi egyedek,
ha halandók lennénk, akkor elmondható azt, hogy Isten is egy halandó, tehát ő is egyszer meg fog halni. De mivel Isten ugye végtelen, halhatatlan, ugye mindenre képes, minden tudó, ugye mindenhol jelenlevő, ezért a teremtményei is halhatatlanok ebből a szempontból.
Jó, de sokan felteszik a kérdést, hogy mi ezt honnan tudjuk, hogy Isten végtelen, halhatatlan és örökké való, mert hogy mi, mint emberek, nem vagyunk azok, legalábbis abban a formában, ahogy mi képzeljük.
Igen, az emberi elme, az emberi ego az örök kételkedő. Tehát ő azt hiszi, amit lát, amit neki be lehet bizonyítani. Esetleg azt, amit megtapasztal. És minden, amit nem egy szubjektív megtapasztalás, azt ő nem hiszi el. Ezért ő örök kételkedő, az ego. és mindig is kétségbe fogja vonni azt, hogy van Isten, vagy nincs Isten, van-e élet a halál után, mi történik velünk. Ugye sokszor azzal érvelnek, hogy hát még senki nem jut vissza a sírból, ugye.
Eddig volt a kételkedés és a kérdezés, továbbá sem fogok állást foglalni, de amennyiben Hawkinsnak a tanítása is, itt egy egész könyvsorozat jelent meg, a legutolsó csak az, amit most bemutattak az elmélkedések a spirituális igazságból és a megvilágosodásról, tehát amennyiben ezeket a könyveket kezünkbe vesszük, több mint valószínű, hogy nem mindenkinek oldja majd meg a gondját, baját ez, de azt hiszem, hogy minden tudással érdemes szembesülni. És azzal a tudással, ami ezekben a kötetekben jelen van, hogyan lehet találkozni, szembesülni, megnyílni és tárgyilagosnak maradni ugyanakkor? Tehát életviteli tanácsok ezek. Ugye egyetlen célunk tulajdonképpen az, hogy ha lehet, jól érezzük magunkat. Ennek számos összetevője van. És azt hiszem, hogy végül is ezeknek a könyveknek is az a célja, hogy ehhez adjon útmutatót több-kevesebb sikerrel.
Honnan tudjuk azt, hogy több vagyunk, mint test? Hogy több vagyunk, mint elme. Onnan tudjuk, hogy vannak olyan spirituális megtapasztalások, amelyek során az ember megéli azt, hogy ő több, mint a test, tehát ő maga a tiszta szeretet. Vannak olyan spirituális élmények, amikor az ember szubjektíven megéli azt, hogy ő egy mindennel. Voltak olyan spirituális élményeim, hogy bármerre néztem, az voltam. Tehát a Hargita tetején, ha a fenyőfára néztem, én voltam a fenyőfa. Éreztem, hogy milyen fenyőfának lenni. Ha felhőre néztem, én voltam a felhő. Tehát egy ilyen...
Tehát az én és öntudat az egyetlen stabil, az egyik egyetlen stabil, de tulajdonképpen mi egyetlenként éljük meg saját személyiségünket, sosem tudunk kilépni belőle végeredményben. És ez az egyik nagy nyomasztó jelenség az életünknek, hogy úgy érezzük, hogy be vagyunk zárva a saját tudatunkba és testünkbe. Valóban be vagyunk zárva, mert tulajdonképpen a mindennapok szintjén be vagyunk zárva, mert én még nem tapasztaltam meg a más életét, és ön sem valószínűleg.
A szeretet élménynek olyan dimenziói vannak, amikor a szeretet az mindenkire kiterjed, és akkor van egy olyan élmény az embernek, hogy én magam vagyok a szeretet, és ezt a szeretetet másban is meglátom, az állatokban meglátom, a növényekben meglátom. Felismerem a szeretetet másokban, tehát a szubjektív megtapasztalásnak olyan kiterjedő, szétterjedő élményei vannak, ami ad egy olyan fajta bizonyosságot, hogy több vagyok, mint a test, és ez csak a szubjektivitás révén lehet megtapasztalni. És akkor rá tudok érezni másoknak az érzéseire. Rá tudok érezni arra, hogy testének melyik pontja fáj éppen. Léteznek olyan élmények, hogy belelát az ember a másnak a múltjába. Tehát a tudatnak egy olyan kiterjedt, szétterjedő dimenziói vannak, amelyek messze menően meghaladják az anatómiai testet, az agyat. A tudatosság szét tud terjedni, és más dimenziókat is meg tud tapasztalni, mint ami a hétköznapi ember számára elérhető.
Ahhoz, hogy ráhangolódjunk egy-egy ilyen életviteli, spirituális tanácsokat tartalmazó munkára, van egy módszertan, és nem azt mondom, hogy akkor a kételyeket félretegyük, hanem a megközelítés. Hogyan lehet egy ilyen szöveget olvasni úgy, hogy annak a lényege jusson el hozzánk, mert nagyon felületesen olvasunk sokszor, és ugye itt mégiscsak egy könyvről van szó, egy könyvvásáron vagyunk, tehát másképp kell egy ilyen szöveget olvasni, mint egy szép irodalmi, vagy egy kizárólag tudományos munkát. A maga módján ez is tudományos munka, és ha úgy tetszik, szép irodalmi is.
Csak az fogja a kezébe venni a könyvet, aki már megérett rá, hogy elolvassa. És ott termékeny talajra fog hullni az információ, ami a könyvben megtalálható. Az információ, amit a könyvből ugye meg az olvasó, az dolgozni fog benne. Egy olyan érlelési folyamaton fog átmenni, és azon kapja magát az olvasó, hogy olyan élményekhez, felismerésekhez jut spontán módon, amelyekre azelőtt még nem volt példa. Ilyen aha élmények. A szinkronicitás jelensége gyakoribbá válik. A csodák megjelenhetnek az életében.
Igen, hát minden feltételes mód az életünkben végül is, akár csak a csodák megjelenése is, nem?
Igen, hát a csodák sokkal gyakrabban vannak, csak mivel nem hiszünk benne, ezért nagyon sokszor nem vesszük észre, hogy csoda történik. A csodák folyamatosan történnek, de nem veszük észre. Könyv olvasása után erre kifinomodik az érzékelésünk, és gyakrabban észre fogjuk venni a csodákat.
Tehát aki ezeket a könyveket olvassa, legalábbis megpróbálkozhat azzal, hogy érzékenyebbé váljon a csodákra, és mindenkinek valószínűleg mást jelentenek a csodák, még akkor is, ha a csodák célja ugyanaz, hogy jobban érezzük magunkat. És ez a vesszőparipám. Tehát, hogy önmagukat elfogadjuk a világot, és érdemesnek találjuk leélni az életet. Végül is, nem?
Az elfogadás egy kulcsszó. Az elfogadás arról szól, hogy nem ítélkezünk. Ha nem ítélkezünk, akkor nem tudunk megharagudni, ugye? Ha meg tudunk bocsájtani. Ha elfogadunk dolgokat, akkor nem teszünk különbséget. Tudunk feltétel nélkül szeretni.
Tehát akkor ön azt mondja, hogy ez a jeles tudós, pszichiáter, aki David R. Hawkins és az általa megírt tanulmányok és kötetek segíthetnek, még akkor is a kérdőjellel, bárkinek.
Igen, segíthetnek a gyógyulásban, segíthetnek a békesség állapotának az elérésében, a szeretet szintjének az emelésében, az elfogadásban. Minden jóban segíthetnek ezek a könyvek.
Hát a könyvek egyébként is mindenféleképp segítenek, még akkor is, hogyha nem hiszünk bennük, de ha hiszünk bennünk, akkor meg lehet, hogy egy tovább lépésben segítenek. Itt rábízhatjuk az olvasókra, akik olvassák majd David R. Hawkins tanításait, hogy mit éreznek, és milyen hatással volt rájuk ez a jeles tudós. Köszönöm szépen Rácz Attilának a bevezetést ebbe a világba.
Én is köszönöm szépen.